Nagy generáció. Változatok az 50 fölötti aktív életre. Nékuti Ilon a műsora.
Segély a léleknek, ha lehet szóban, ha lehet zenében. 15 éve működik a Délután Alapítvány anonim telefonos lelki segélyszolgálat. Először a 60, majd a 45, végül a 25 év fölöttiek számára, vagyis most már mindenkinek. Játékklubokat működtetnek, számítógépes tanfolyamokat tartanak, ingyenes jogsegélyszolgálattal segítenek az ott dolgozó önkéntesek, amíg lehet. Mekkora teher egy beszélgetés? Lehet-e valóban segíteni? Mennyire vagyunk egyedül ebben a 10 milliónyi tömegben? Erről lesz szó a műsor első részében. Utána megszólal a nagy generáció ideiglenes, a mai napra összeállt szalon és kávéházi zenész szekciója. Egy énekesnő, aki 25 év külföld után keresi itthon a helyét, és egy szórakoztató zongorista, aki szintén bejárta a világot, és újra itthon játszik.
Nagy generáció.
Vállaljuk a korunkat. A 0680-200-866-os ingyenes számon minden este 6-tól 9-ig hívhatják a Délután Alapítvány vonalát, csetelhetnek, bármikor írhatnak e-mailt azok, akiknek nincs kivel megbeszélniük az életüket, vagy ha lenne, nem hallgatják meg őket. Az ország minden részéből érkező hívásokat önkéntesek fogadják. Az elmúlt 15 évben több tízezer szervették fel a telefont. A múlt és a jelen egyértelmű, a jövő bizonytalan. Székely Edittel, a Délután Alapítvány elnökével, Vida Szabolcs szakmai irányítóval és Angyalos Éva önkéntessel beszélgetek. 52 ember dolgozik egy olyan alapítványban, amely legjobb tudomásunk szerint egyelőre egyedül van a világon.
Így van.
Hogyan született meg a Délután Alapítvány, Székely Edit?
A Kékvonalban született meg a Délután Alapítvány, azon az alapon, hogy ott dolgoztam, és észrevettem, hogy nagymamák telefonálnak azzal az ürüggyel, hogy az unokájukkal gond van. Perceken belül kiderült, hogy nem csak az unokájukkal, hanem hogy őket senki meg nem hallgatja. Kézenfekvő volt, kell egy lelkisegélyszolgálat időseknek.
Hát ha ez ennyire kézenfekvő lenne, akkor valószínűleg nem ez lenne az egyetlen lelkisegélyszolgálat.
Pedig hát a világban sincs másik.
Ki számít a telefonálók szerint idősnek? Ők idősnek tartják magukat? Éva?
Igen, a döbbenetes az, hogy ők idősnek tartják magukat, olyannyira, hogy velem egykorú emberek már nagyon öregnek tartják magukat, ami hát egyáltalán nem így van. És az életük alakulását meghatározza pont ez az érzés, pont ez a önmagammal való azonosság tudat, hogy felnőtt embernek érzem és tartom magam, aki aktív és dolgozó és mindenféle egyebet csinál, vagy pedig már le vagyok írva. Tehát ők egy 60 éves ember már baromi öregnek érzi magát, nagyon öregnek.
Tehát attól függ igazából, hogy ő öregnek érzi-e magát, hogy mekkora szükség van rá, függetlenül attól, hogy hány éves?
Én azt gondolom, hogy sok minden nem múlik ez. Nyilván, ahogy az ember él, úgy öregszik meg, és tényleg az a döbbenetes, hogy sok olyan telefonáló van, aki nagyon fiatalon, rettenetesen öregnek érzi magát, betegnek, kiszolgáltatottnak, tehetetlennek, értelmetlen az élete, és vannak olyan 80-90 éves hívóink, akik nagyon fittek, nagyon aktívak, és nem azért telefonál, mert baja van, hanem egyszerűen csak nincs már kivel beszélnie, de egyébként éli világát, és köszönjük szépen, jól van. Tehát nagyon sok múlik azon, hogy ki hogyan élt, hogyan tud megöregedni.
Használjuk megint ezt a kategóriát, hogy idős, és hogyha megnézem a Délután Alapítvány honlapját, az első, amivel találkozom, hogy 25 fölött csetelnek, és 25 fölött e-maileznek, és utána pedig az önmagát meghatározó mondat, ugye, az alapítvány úgy határozta meg önmagát, hogy 45 fölöttiek lelki segélyszolgálata.
Menet közben kiderült, hogy ki mindenki szeretne még a Délutánnal kapcsolatba kerülni. A 45 éves korosztály egy olyan korosztály, amelyek ugye egy ilyen életközepi nehéz helyzetbe, válsághelyzetbe, problémák sokasodása közepette él, és nagyon sokszor egy olyan meghallgatásra és egy olyan kapcsolatra vágyik, ahol biztatást kaphat.
Mennyire tehet róla az ember, aki telefonál, hogy neki telefonálnia kell? magyarul, hogy neki nincsenek kapcsolatai.
Sok-sok idős ember valóban azért marad nagyon-nagyon egyedül, mert igazándiból elmulasztja a kapcsolatainak az építését.
Hova küldi az alapítvány azokat az embereket, akik az életük előző évtizedei alatt a családjukon kívül nem nagyon teremtettek más kapcsolatot? És mitől lesznek ezek képesek arra, hogy kapcsolatot teremtsenek, és tud-e ez ügyben nekik bármi fogódzót adni az alapítvány?
Nyilván küldeni úgymond nem küldjük sehova. Hadd mondjam el azt a nagyon fontos alapelvet, hogy akik bennünket hívnak, azokat mi meghallgatjuk és velük együtt gondolkodunk, de nem adunk okos tanácsokat nekik, nem olvassuk fejükre azt, hogy mit rontottak el, meg mit kellett volna másképp, mert ez aztán végképp nem segít. Együtt gondolkodunk velük. Az igazi változás az mindig akkor születik meg, hogyha valaki önmagával szembesülve jut el oda, hogy hát ezen változtatni kell. És nyilván a változtatásnak a mikéntjében is tudunk együtt gondolkodni.
Nem mindig tehet az ember arról, hogy megszakadnak a kapcsolatai. És hogy vannak emberek, akik azon a héten akkor szólaltak meg először, amikor föltárcsáztak a délutánt.
És ilyenkor mit mond?
Krákok szegény, mert hogy nem ismer rá a saját hangjára.
Én azt gondolom, hogy a közösség élmény az, ami fontos.
Ebben van nekünk óriási hiányunk?
Azt gondolom, hogy a fiatalokra óriási feladat hárul ebben a dologban, hogy valahogy integrálni, vissza kellene integrálni a társadalomba az idős embereket, hiszen egyre több idős ember van, és több idős korosztály fog egymás mellett élni, mondjuk 10-15 év múlva.
Fiataloknak nevezzük azokat, akiknek az a dolguk, hogy a náluknál bármennyivel idősebbeket, azokat integrálják valami fajta olyan közös létezésbe, amiben ők most többet tehetnek.
Igen, igen. Én azt gondolom, hogy azzal, hogy a munka világából 45 éves kortól elkezdik kiűzni még mindig az embereket, az egy óriási hiba. Ott azzal elkezdődött ez a kitolás a bizonyos korosztályoknak a társadalomból.
Hogyan tudják elképzelni a hívót?
Minden ügyelőben van egy kép arról a hívóról, akivel beszél, és ez nagyon fontos, hogy milyennek képzeli a hívót, mert más-más módon reagál egy-egy ügyelő.
Ügyelőnek hívják azt, aki ül a telefonnál?
Igen, mi ügyelőnek szoktuk hívni.
Az ügyelők mekkora része pszichológus? Semmekkora?
Kettő
van a 28-ból?
Igen, tehát sokféle végzettségű, sokféle hátterű. Hadd mondjam így, hogy a segítő szakma szempontjából laikusok, azok, akik hozzánk kerülnek, egy fél éves képzés az, amin ők részt vesznek, ahhoz, hogy valóban úgy tudjanak odaülni, és egyedül nem sülhetnek az elején, hanem hospitálnak, már gyakorlott ügyelő mellett szereznek gyakorlatot, és aztán egy 3/4 év után, a kezdettől a vég egy 3/4 év, mire odaülnek egyedül ügyelni.
Mit tanul meg ez alatt a fél év alatt az ember, aki hallgatni akarja a másikat?
Hát legfőképpen saját magát.
Ez mert... hogy néz ki? Kérek szépen erről konkrét példát, jó?
Hát van egy elég hosszú, több hónapos önismereti része ennek a képzésnek, amiben nagyon érdekes szembesüléseken megy keresztül az, aki erre vállalkozik.
Például?
Megismerkedik a saját képességeivel, vagy a saját hiányosságaival. Rádöbben arra, hogy hogyan tud másokhoz kapcsolódni, ráérez rá, hangolódik arra, hogy egyáltalán mennyivel másképp is lehet, mennyivel másképp is tud ő maga ráhangolódni egy emberre, és hát sokszor sírásokon és megdöbbenéseken keresztül vezet az út, mint minden önismereti út. Tehát, hogy van, amikor arra jön rá éppen, hogy neki ez nem megy, vagy hogy valami hiányzik az életéből, vissza tud nézni a saját életében megjelenő problémákra, és más szemszögből látni azt a dolgot.
A segítő, az ügyelő önmagával dolgozik. A saját maga személyisége, az éppen aktuális állapota. Nem csak ez a fél éves vagy 3/4 éves képzés van, ami segíti az ügyelőket, hanem rendszeres eset megbeszélő alkalmak, amikor a munka közben rendszeresen elakadásokat, problémákat meg lehet beszélni, mert hogy volt több olyan élményem ilyen eset megbeszélőn, hogy egy-egy olyan hívónál, ahol az ügyelő azt mondta, hogy nem tudok mit kezdeni a hívóval mindig az a vége a beszélgetésnek, hogy ingerült lesz a hívó, lecsapja a telefon.
A hívó lesz ingerült?
Igen, bennem ez görcs, rossz érzés. És aztán ezeknek az esetfeldolgozásoknak a végén kiderül, hogy hát a hívó emlékeztet a testvéremre, erre-arra, helyzetére, szituációra, az életemnek. A beszélgetésben sokszor lényegesebb a viszony, és nem a beszélgetésnek a tartalma. Pedagógus hátterű ügyelők gyakran elkövetik azt a hibát, hogy hát akkor tanítani kell a másikat, mindenkinek nyilván megvan a maga vakfoltja, és előbb-utóbb az ügyelő abban a helyzetben találja magát, amiben mondjuk egy tanár-diák kapcsolatban, vagy ami a saját gyermekével való kapcsolatban sokszor megesik az, hogy ugyanaz a problémával jelentkezik a hívó, hogy a gyerekemmel ez is ez történt, és kiderül, hogy ez ő gyerekével ugyanaz, vagy van egy betegség, nálam a múlt héten ugyanazt a betegséget diagnosztizálták, tehát nagyon sokféle érintettség lehet.
Például elmondja egy idős hölgy, hogy milyen nehéz helyzetet élt át mondjuk a gyerekével, aki meghalt. Tehát, hogy szenvedett egy balesetet, vagy kapott egy betegséget, és mondjuk a felnőtt gyerekét elveszítette. És amikor ezt végighallgatom, akkor tetszik, nem tetszik, gondolok rá, nem gondolok rá, abban a pillanatban megjelenik a fejembe a kép a gyermekemről, akit 15 éves korában majdnem elveszítettem. És egyszerűen, hála Istennek, miután már 8 éve vagyok a délutánban, eljutottam odáig, hogy ezt nem viszem bele a beszélgetésbe, hogy tudom, csak az együttérzésem az fokozódik. Tehát, hogy ez nagyon, nagyon emberivé tud változtatni egy ilyen beszélgetést. Természetesen lehet ennek rossz megoldása is, és azt gondolom, hogy 5-6 évvel ezelőtt valószínűleg én is rosszabbul oldottam meg egy ilyen beszélgetést.
Tehát, hogy nem a közös sírás a lényeg?
Nem a közös sírás a lényeg, hanem én arra használom például ezt a saját élményemet, hogy azt a részét igyekszem a beszélgetésbe beletenni, hogy hogyan lehet abból kijönni.